Deres Árpád vagyok, én fogom tartani a hőtan második részét Beneda Károly tanárurat követően. Az anyagot akkor lehet megtanulni és elsajátítani, hogyha értik. Ezért bárkinek bármi kérdése van, nem világos valami, nyugodtan tegye fel a kezét, megállunk és megbeszéljünk. Nagyon fontos, hogy össze tudjuk kapcsolni a fizikai folyamatokat az egyenletekkel, a képletekkel, a diagramokkal. Tudjuk azt, hogy mi mit jelent, minek mi a hatása, mert enélkül nem fogjuk megérteni az anyagot, és ha nem értjük, akkor már nem lehet megtanulni. Úgyhogy azt legyenek szívesek, azt szeretném kérni, nyugodtan bárkinek nem világos valami, nyugodtan állítson meg. Veresen nem vagyok, erről már volt szó. És bárkinek bármi kérdése, gondja, kérése van, nem érthető valami, szeretne konzultációt kérni, akkor az e-mail címemre írhat egy levelet nyugodtan. Averes@nht.dml.hu. Nyugodtan meg lehet keresni, minden levélre szoktam válaszolni, időpontot megbeszélünk, és bármikor van lehetőség konzultációra. Nem tudom, van-e valakinek kérdése az anyaggal kapcsolatban, illetve a ideig elhangzottakkal. Akkor kezdjük is az anyagot. 5 fő részre osztható az a téma, amiről szó lesz a fél év hátra levő részében. Brighton körfolyamat, nevezetes körfolyamatok összehasonlítása, gőzök, nedves levegő és a hőközlés. Ez az 5 téma. Hát remélem az 5 órába, ami hátra van, belefér minden. Igyekszem majd minden részből is példát megoldani, hogy ezzel is segítsük a felkészülést. Az első, a Brighton körfolyamat, az első témakör, amelyen részletesen foglalkozunk. Már betekintést nyertek az alapvető körfolyamatokba, Beneda tanár úrral, ugye Karno, Otto, Diesel, Sabatier, csak a párat említsünk közülük. Ezekről már volt, most ehhez még hozzájönni következő, a Brighton körfolyamat, ami az ideális körfolyamata a gázturbinás hajtóműveknek. Egy pár szót, hogy mi is ez a gázturbinás hajtómű, meg hol is helyezkednek ezek el, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a száraz matematikát a gyakorlathoz. Ugye a gázturbinás hajtóművekről ki az, aki már hallott, tegye fel a kezét, ki az, aki tudja, hogy hol találkoztunk ilyenekkel, hol használják közlekedés mérnöki gyakorlatban. Repülőgépeken, igen, ezen kívül. Ezen kívül nem nagyon sok helyen. Egy pár próbálkozás volt a második világháború után járművekben, személyautókban és buszokban való alkalmazásukra vonatkozóan. Azonban sajnos a dugattyús motor kiszorította teljesen, elsősorban hatásfok okok miatt. Úgyhogy azért fontos megismerkedni nekünk, mint közlekedésmérnökökkel, közlekedésgépészekkel, közlekedésgépészeknek a gázturbinás hajtóművekkel, hiszen a repülőgépek túlnyomó többségében ez található. Hajókon, némely esetekben vonatokon, harckocsikban, tehát igen sok járművön találhatunk belőle, és ez a legfontosabb hajtóeszköz a dugattyús motorok mellett, amit a közlekedésben ismerhetünk. A járműiparban is egyre élénkebb az igény arra, hogy megvizsgálják ennek a hajtóműnek a hasznosságát. A 2010-es tavalyi párizsi autókiállításon a Jaguar előállt egy tesztautóval, amely nincs benne az anyagban, csak érdekességként mondok róla egy pár szót, aminek az a lényege, hogy 2 pici gázturbinával hozzák létre egy generátoron keresztül azt az energiát, amelyet villamos energia formájában tárolnak akkumulátorokban, és 4 darab 145 kW-os villanymotorral történik a kerekekre ez az energia átadása, tehát villanymotorokon keresztül. Itt a gázturbina az kizárólag az elektromos áram termelését szolgálja, és a hajtást a villanymotorok hozzák létre. Ez egy kis 70 kW-os gázturbina, itt lehet látni ceruzát, hogy néz ki a gázturbina mellett. És ennek az az előnye napjainkban, hogy a gázturbina az egy olyan eszköz, amiben folyamatos égés következtében jön létre az expanzió, és ezáltal a közeg mozgása, és így húzzuk létre a teljesítményt a turbinán keresztül expandáltatva. Mindjárt erről beszélünk részletesen. És a folyamatos égés lévén sokkal szélesebb az üzemanyag tartomány, tüzelőanyag tartomány, amit használhatnak ezek a hajtóművek, ellenben az Otto és a dízel motorok esetében, ahol az oktánszám és a cetánszám miatt le van határolva az az optimális keverék, amit használhatunk. Ugye de gázturbinákban ez nem így van, ezért egy alternatívája lehet, hogyha a fosszilis tüzelőanyagok valamilyen szinten, illetve a dízelolaj, illetve a benzin valamilyen folytán ugye nem áll a megfelelő mennyiségű rendelkezésre, vagy az ár az előállítása költséges lenne, akkor ezek sokkal szélesebb üzemi, sokkal tágabb tüzelőanyagot használhatnak a működésük során. Úgyhogy ez nagyon fontos. Ezért kell nekünk is mindenféleképpen ezekkel a folyamatokkal, ezekkel a gázturbinában kialakult folyamatokkal foglalkozni. Itt látható lényegében az, hogy ez majd hőágból lesz a tananyag, akik gépészek lesznek és tovább mennek. Itt látható lényegében a jármű, és a hátsó szélvédő mögött helyezkedik el a két gázturbina, amelyek az energiatermelést ugye szolgálják. Itt látható a jármű, és itt van a két kis gázturbina benne. Úgyhogy ez egy elég érdekes alkalmazása, és felvetíti a jövőbeli hasznosságát esetleg egy alternatívát a dugattyús motorokkal szemben, bár ennek kicsi az esélye, hiszen az előállítási költsége az jelentősen nagy a napjainkban, hogy egyelőre nem valószínű, de érdekességként és koncepcióautóként foglalkoztak már vele. Nézzük meg, hogy hogyan is néz ki elméleti szempontból egy kapcsolási rajz segítségével, hogy hogyan működik egy gázturbinás hajtómű. A levegő az egyes ponttal jelölt helyen beáramlik a kompresszorba, K-betűvel jelöljük a kompresszort, majd a kettes keresztmetszetben lép ki a kompresszorból, beáramlik a levegő az égéstérbe, itt történik a hőbevitel egy égés formájában, majd a hármas állapot a turbina belépő keresztmetszete, ez a kompresszor turbina, vagy gázgenerátor turbina, ez egy tengelyen van a kompresszorral, és ennek az a feladata, hogy hajtsa a kompresszort. Utána a gáz tovább áramlik az úgynevezett munkaturbinába, ahol tovább expandál és további hasznos munkát hoz létre, például egy szivattyút kompresszort hajt meg. Most egy kicsit, tehát így néz ki ez a kapcsolás, de most nézzük meg, ez hogyan is néz ki a teljes munkafolyamat, és ez nagyon fontos, hogy ezt mindenki megértse, hiszen akkor tudja majd ezeket a példákat és az egész elméletet hozzá megtanulni, hogy ezt értsük. De előtte még fölírnék a táblára egy pár fontos dolgot. Nagyon sokféle gázturbina konfiguráció létezik. Ezek közül itt hőtamban csak az alapokkal fogunk megismerkedni nyilván, hiszen nem ez a fő profilja a tárgynak. Úgyhogy írjuk föl, hogy gázturbinás hajtóművek, gázturbinák. Ugye az első, amit itt is lehet látni, hogy munkaturbina segítségével tengelyteljesítményt adnak le. Tehát tengelyteljesítményt leadók, illetve a gázturbinás hajtóműveknek van egy válfaja, amelyeket úgy hívnak, hogy gázturbinás sugárhajtómű. Tehát sugárhajtóművek. Végig megyünk majd az anyagba, mindig meg fogjuk azt nézni, hogy melyik mire vonatkozik, melyik mit jelent, és hol történik az energiátadás a hasznosulás szempontjából. A tengelyteljesítmény leadóknál, a tengelyteljesítményt itt első hallása azt jelenti, hogy fogunk egy tengelyt majd látni, ami elkezdünk forrodni adott nyomatékkal, adott fordulatszámon, és ez az, amit tudunk használni bármilyen meghajtásra. A tengelyteljesítmény leadóknál lehet munkaturbinás, vagy munkaturbina nélküli. A munkaturbinás munkaturbinás, vagy munkaturbina nélküli. Jelen esetben itt egy munkaturbinás hajtómű látható, és erről beszélünk egy picit részletesebben, hogy is néz ki az egész folyamat. Azáltal, hogy megnéztük ezt a következő oldalon található ábrát. Önöknek nem forog, ha forog, akkor az nagyon jó, de nálam itt forog a kompresszor. Tehát a hajtómű, igazából beszéljük még egyszer, és legyen szívesek berajzolni itt is a keresztmetszeteket a hajtóműben. Ez a kis sáv itt középen, amit lehet látni, itt van, itt áramlik a közeg. Itt történik magának a közegnek az áramlása. Ez az egyes keresztmetszet. Ez az egyes keresztmetszet. Teljesen összhangban fogunk lenni, fogunk most ezzel az ábrával haladni. A kettes keresztmetszet az ezen a részen van, ahol a kompresszorlapátok véget érnek, és elkezdődik a hőbevitel. A hármas keresztmetszet az ezen a vonalon van, amikor az égéstér vége van. Ez a hármas keresztmetszet. És a négyes keresztmetszet az pedig, ami itt a kiáramlás helyén van. Ide, legyenek szívesek ide tenni a négyes keresztmetszetet, mert a fúvócsőről még nem nagyon tanulgatunk. Egyelőre csak kiáramlik a közeg a szabadba, egy elvezető csatornát, tehát a négyes keresztmetszet pedig ennek felel meg. Eznek azért is az jelentősége, mert a TS diagramban természetesen össze kell kapcsolni a gépészeti szempontból fontos mechanikához kapcsolódó elemeket a számításokkal, hogy mit, miért és hogy használunk. Tehát egy kicsit most egy emberbaráti módon ismerkedjünk meg a gázturbinás hajtóművel, hogy meg is értsük annak a működését. Ez egy kicsit elvonatkoztatva fogom ezt elmagyarázni, hogy, hogy jól megérthető, jól érthető legyen. Látható, hogy egy pillanat, még annyit kiegészítenék, hogy a négyes csillagpont, az itt található. Arról még nem volt szó, a négyes csillagpontról, ebben a keresztmetszetben, és a négyes pont pedig itt a végén, hiszen itt lehet látni, hogy ez a kompresszor, ez a turbina forgatja meg azt a, ez a turbina forgatja meg azt a kompresszort, ezek egy tengelyen vannak, illetve az úgynevezett munkaturbina egy belső csőtengelyen keresztül, egy tengelykapcsolón és fordulatszám csökkentő áttételen keresztül majd forgatja a légcsavart, vagy a szivattyút, vagy a generátorunkat. Attól függően, miről van szó. Nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a folyamat működés szempontjából. A kompresszort azt legyen szívesek úgy elképzelni, mint egy asztali ventilátort, ami fújja egy irányba a levegőt. Ugye fújja a levegőt, de nyilván akkor tud valamiféle nyomás kialakulni a ventilátor mögött, ha oda egy falat teszünk, egy folytást. Tehát amikor áramlik a levegő, itt lehet látni egy kompresszor felmetszett ábrát, ahogy forog a kompresszor, most azt, hogy miért forog egyelőre, még ne firtassuk, de hogy forog a kompresszor, mint egy asztali ventilátor, de természetesen a megfelelő nagy fordulatszám miatt 20-30-40 ezeres fordulatszámok is előfordulhatnak. A nagy áramlási sebességek és nyomások miatt természetesen a lapátozása az teljesen más, mint egy asztali ventilátornak. Tehát ahogy lehet látni, hogy forog ez a kompresszor, a levegőt befelé hajtja az a jobbra, tehát az égéstér irányába a hajtóműben. A turbina előtt, ez a turbina fog. A turbina előtt természetesen a turbina, mint egy lapátkoszorú, ennek az áramló levegőnek egy ellenállást fejt ki, tehát hogy a kompresszor fújja a levegőt, szállítja a levegőt, ugye a turbina előtt föltorlódik, és egy nyomás növekedés alakul ki, tehát a kompresszornak az a feladata, hogy egy nyomást hozzon létre az égéstér előtt, illetve az égéstérben szintén ott állandó lesz majd a nyomás. Tehát itt tartunk, a kompresszornak az volt a feladata, hogy összesűrítse a levegőt, nagyobb nyomású levegőt hozzon, nagy nyomású levegőt hozzon létre. A következő gépegység az égéstér. Az égéstérben az itt található, folyamatos hőbevitel van, és a folyamatos hőbevitel az azt jelenti, hogy folyamatos égés, tehát mint egy olajkályhában, folyamatosan ég a tüzelőanyag, a kerozin, a repülőgép hajtónak esetén például, és ennek hatására a gáz mit csinál? Kitágul. Elkezd kitágulni, de ha kitágul, akkor el kell indulni egy irányba. De nyilván a kompresszor irányába nem tud menni, mert onnan jön a levegő, itt nagy nyomású rész az ki van alakulva. Azonban a turbina természetesen egy átlátható forgógép, tehát néha, hogyha a repülőtérre mennek, és látják, hogy a repülőgép hajtómű magától is forog, mert a szél átfúj rajta, és megforgatja, előfordulhat ilyen is, tehát ez egy, nem egy volumetrikus gépről van szó nyilván. És ahogy átfúj rajta, és ahogy a turbina előtt a nagynyomású levegő ki akar tágulni, ugye a forró levegő az, ahogy kitágult a hőközlés miatt, egy expanzió alakul ki, elindul nagy sebességgel a turbinákon keresztül a levegő, és nyilván, mivel a turbinák az útját állják a levegőnek, turbina lapátokban turbinakapártagot elforgatja ez a nagy sebességű és nagy hőmérsékletű áramlás, miközben létrejön az expanzió és a sebesség átalakulás, illetve ez az, ami megforgatja a turbinát. Nos, hogyha a turbina forog, elkezd forogni, akkor természetesen a turbina egy tengelyen van a kompresszorral, és így alakul ki az önfenntartó rendszer, így alakul ki az a folyamat, hogy üres járásban szépen tud működni a gép. Azonban az áramló közegben még van mindig 40 százaléknyival energia az összenergiához képest, ami felszabadul, és ez az energia tovább, tovább áramlik, ez a kinetikai energia, illetve entalpia, hiszen itt a hőmérséklet és a sebesség az ugye torlópont energia formájában van jelen az áramló közegben. Ez tovább expandál a munkaturbinákon keresztül, és megforgatja a munkaturbinákat, és ezáltal tudunk hasznos teljesítményt nyerni, és megforgatni egy légcsavart, egy generátort, vagy pedig egy bármilyen kompresszort, ami például földgáz szállít, egy természetesen egy megfelelő fordulatszámcsökkentő áttétel után. Tehát ez nagyon fontos. Ugye a turbinák, ahhoz lehetne hasonlítani egy gyerek forgót, fújjuk a levegőt és forog a turbina. Nyilván itt is a szilárdságtan igénybevételek és az áramlástani viszonyok miatt ugye megfelelő speciális kialakítású turbinák szükségesek, futólapátozással, fokozatokkal, hasonlóan a kompresszorhoz. De most itt nem megyünk bele a részletekbe, hiszen csak kívülről tekintjük a gépegységeket, megkülönböztetve külön a kompresszort, az égésteret, a turbinát, és utána záródik majd a körfolyamat TS diagramba. Nagyon érdekes dolog, az égéstérben annak ellenére, hogy folyamatos hőbevitel van, azt gondolnánk, hogy ott hirtelen ugye fölrobban a levegő, illetve kitágul, hirtelen óriási expanzió létre, a nyomás az hirtelen megnő, de nem, mert amint, ahogy nő ahogy a közeg expandál, úgy azonnal el is indul a turbinák irányába, és ezért van az, hogy a hőbevitel az állandó nyomáson történik, tehát majd a TS diagramban, ha tovább mennek a tisztelt kollégák a 9. oldalra, akkor itt lehet látni azt a körfolyamatot, amelyet a gázturbinás ideális esetben gázturbinás körfolyamatnak hívunk, ideális gázturbinás körfolyamatnak. Itt lehet látni, hogy az 1-estől megyünk a 2-esig, majd utána még beszélünk egy pár szót a többi képről is, amelyek a gázturbinák láthatók, de azonban itt próbáljuk meg összekapcsolni a gépészeti elemeket a fizikával, pontosabban a hőtannal, hogy az 1-esből megyünk a 2-esbe. Ez egy ideális adiabatikus folyamat, erről a Benede tanáról sokat beszélt, gondolom, izentropikus állapotváltozásról van szó. Ideális adiabatikus az egyenlő izentropikussal. Az ideális az azt jelenti, hogy nincsen örvénylés, surlódás, levállás, ütközés a molekulák között, ettől teljesen eltekintünk az áramlás során. Ez az egyik fontos dolog, illetve az adiabatikus, az azt jelenti, hogy teljesen szigetelt rendszerről van szó, nincsen hőelvitel, hőbevonás, ezért a DS az egyenlő DQ per T formula alapján, ugye ez egy függőleges vonal, hogyha nincsen hőbevitel. Tehát ez a kompresszióban, ez a kompresszorban játszódik, amikor az 1-esből megyünk a 2-es állapotváltozásra, utána jön a hőbevitel a 2-es-3-as állapotok között, itt P egyenlő állandón, tehát egy izobár hőközlés játszódik le. A hármas és a 4 csillagpontok között ott van ugye a kompresszor turbina, tehát az a turbina, amelyik azt a munkát generálja, ami ahhoz szükséges, hogy forgassuk a kompresszort, ezáltal válik önfenntartóvá a rendszer, és a 4 csillagból a 4-esbe expandáltatjuk tovább a közeket egy következő turbina fokozaton keresztül, vagy több fokozaton keresztül, ez pedig hasznos munkát hoz létre. Tehát így működik egy tengelyteljesítményt leadó munkaturbinás, gázturbina lényegében. Előfordulhat, hogy nincsen külön munkaturbina például, hanem ugyanarról a tengelyről veszik le a teljesítményt, ami létrehozza a kompresszor hajtásához szükséges teljesítményt is, akkor természetesen magának a tengelynek a plusz hasznos teljesítményét tudjuk levenni, és azt hívjuk munkaturbina nélküli tengelyteljesítményt leadó gázturbinás hajtóműnek. Tehát nem mindig van, főleg nálunk a feladatokban egyáltalán nem lesz szétválasztva, tehát nem lesz külön munkaturbina és kompresszorturbina, hanem ezeket mindig egy egységként képezzük, de nyilván a hasznos munka az mindig a turbina munka, mínusz a kompresszor hajtáshoz szükséges munka lesz, és ez lesz az a hasznos munka, amivel tudunk gépeket hajtani, illetve ez tud majd fontos szerepet játszani természetesen a hatásfok, termikus hatásfok számításában, mint vevé hasznos per kube, de erre mindjárt visszatérünk. Jó, tehát így működik. Most van lenne egy kérdésem, most próbáljunk egy kicsit sugárhajtómű felé lépni egyet. Mi van abban az esetben, hogyha nincsen munkaturbina, és nem veszük le a tengelyen se, tehát a turbina pont akkor a munkát termel, ami a kompresszor hajtásához szükséges. Ugye, de akkor is még beszéltük, hogy egy 40-45%-nyi plusz energia az összenergiához képest a hasznos még mindig van a rendszerben, ami lényegében számunkra fontos lehet. Például ezt hogy tudjuk, akkor ezzel mit tudunk csinálni, hogy kicsit próbálunk abba az irányba lépni, akkor ezt hogy tudjuk hasznosítani. Ennek közének energiája van. Ugye tehát most eltekintünk attól, hogy van munkaturbinánk, ez most nincs itt. Ellenben a turbina az pont akkora annyi munkát termel, amennyi a kompresszor hajtásához szükséges. De még ezen felül is van valamekkora torlóponti entalpiája közlek, van valamekkora energiatartalma, amivel kezdhetnénk valamit. Hát így működik a repülőgép hajtómű, amikor is ezt az energiát simán, egyszerűen csak kiáramoltatjuk a fúvócsőből, és ez akkora tolerőt tud létrehozni, hogy a repülőgépet is képes a levegőbe juttatni. Tehát nagyon egyszerű. Még egyszer röviden nézzük át, a kompresszornak az a lényege, mármint így repülőgép oldalról, gázturbinás sugárhajtómű oldaláról, hogy a kompresszor létrehozza a nagy nyomású levegőt. Az égéstérben folyamatos hőbevitel, az azt jelenti, hogy folyamatos égés, mert a hőbevitel itt az égéssel egyenlő. Lehetne hőcserélővel keresztül is megvalósítani a hőbevitelt, de azt nem elterjedt repülőgépek esetén. Hőbevitel történik, a hőbevitel hatására hirtelen a közeg kitágul, expandál, de ugye zárt térben vagyunk relatíve, tehát el tud indulni egy irányba, és nyilván az alacsony nyomás a környezeti nyomás felé tud a közeg expandálni, szembe találja magát a turbinával, megforgatja a turbinát, de a turbina az pont akkora energiát termel ezáltal, hogy tudja forgatni a kompresszort, tehát önfenntartóvá válik a rendszer, de viszont a kiáramló közegben még akkora energia van, ami képes egy repülőgépet is levegőbe juttatni. Tehát ez a működésének az alapelv, és ezek vannak szétbontva TS diagramban azokra a folyamatokra, amiket megbeszéltünk. Ideális esetben természetesen sehol semmiféle veszteséget nem veszünk figyelembe, ami a valóságban nem igaz, hiszen hogyha megnézik a tisztelt kollégák a következő ábrát, akkor az áramlási veszteségek miatt jelentős, általában nyomásveszteségek szoktak kialakulni, amelyeket nyomásviszonyérési tényezők formájában szoktunk figyelembe venni. Most kialakul a szívócsatornában, a kompresszorban, a turbinában, a fúvócsőben, jóformán nagyon sok helyen, sőt, a tüzelés sem tökéletes, a tüzelek fűtőértékével és a tüzelek tömegáramával kialakult hő mennyiség természetesen a tökéletlen égés miatt mindig kevesebb, ezeket is majd a hő és áramlási gépek című tárgyban részletesen fogjuk tárgyalni. Úgyhogy ezek a veszteségek természetesen rendelkezésre állnak, ezeket majd később fogjuk figyelembe venni. Most először a következő lépésként levezetjük a termikus hatások és a hasznos munka képletét a Brighton vagy Humphrey körfolyamatra vonatkozóan, ideális gázturbinás körfolyamat. Természetesen ugyanarról lesz szó, mint az előző diagramban. A TS diagram az, amiben a gázturbinás hajtóműveket főként tárgyaljuk. Kinek van kérdése ezzel a működéssel kapcsolatban? Világos minden? Nagyon jó. Itt egy dolgot lényegszívesek figyelembe venni, azt, hogy a négyes csillagpontot most itt elhanyagoljuk, tehát nem veszük figyelembe, csak a négyes pontot fogjuk számolni. Általában, amelyek fontos adatok és meg vannak adva, az a környezeti nyomás, a P1, hiszen ezek általában környezetből szívják be a levegőt. A P1, a T1, környezeti nyomás, környezeti hőmérséklet. Fontos az, hogy mekkora a kompresszor nyomás viszonya, hiszen ez egy tervezett paraméter. Ezt mindenféleképpen ismerni kell majd a számításokhoz. Nagyon fontos a T3, itt egyenlő T3 maxszal, hiszen a gázturbinás körfolyamatban a turbinák, illetve a gázturbinák esetében a turbina fokozatok, lapátozások, ezek nagyon-nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre. A lapátokat hűteni kell, hiszen itt folyamatos égés van, ellentétben a dugattyús motorokkal, ahol a nem folyamatos tömegáramnak köszönhető, ugye a szakaszos üzemnek köszönhetően, illetve a hűtővíznek köszönhetően elég jól tudják hűteni az alkatrészeket, amelyek nem okoznak termikus szempontból szilárdságtani problémát. Azonban turbinolapátok esetében más a helyzet, a folyamatos égés miatt a legkorszerűbb mai anyagok figyelembevételével és a hűtési technológiák tekintetében sem lehet 1400-1450 Celsius fok fölé emelkedni a T3-mal, azért, mert akkor károsodnának a turbinolapátok, tehát ez a határ a mai legkorszerűbb gázturbinás hajtóműveknél. Ezért van az, hogy a T3 egyenlő T3 max-al, az a csúcshőmérséklet, ami fölé nem lehet menni, mert akkor károsodnának a szerkezeti elemek. A P4 egyenlő P1-jel, ugye ez a környezeti nyomás, illetve a P2 egyenlő P3-mal, amit megbeszéltünk, ugye a kompresszió az itt zajlódik le, a kompresszor, ez az első része a hajtóműnek, vagyis az első része a hajtóműnek, igen. A 2-es, 3-as ez az égéstér, itt történik a hőbevitel, és a 3-as, 4-es ez pedig a turbina, itt jön létre az expanzió, illetve a hasznos munkába majd természetesen az itt keletkezett energiát is le tudjuk venni. Nézzük meg a termikus hatásfokot, ez már minden körfolyamatban ki lett számolva korábban. Természetesen a vevé hasznos per kube, a mértékegység ugye joule per kilogram, vagy kilojoule per kilogram minden esetben, hasznos munka per a bevitt hő. A hasznos munka egy körfolyamban mindig a bevitt hő, egy hasznos munka körfolyamban mindig a bevitt hő, mínusz az elvont hőnek az abszolút értéke, osztva a bevitt hővel, féleképpen számolható. A bevitt hő természetesen a I3-I2 formában a kube, az az I3-I2 formában lehet kiszámítani, hiszen tudjuk azt, és a főtételt itt a következőben láthatók ezeknek az egyenleteknek a részletezése, hogyha állandó nyomáson történik a hőbevitel, és az első főtételt felírjuk nyitott rendszerre, a termőmunka első főtételét felírjuk nyitott rendszerre, akkor ugye látjuk, hogy itt nincsen hasznos, az első főtétel ugye hiányzik a technikai munka nincsen, tehát az I3-I2 az egyenlő a QB-vel, technikai munka nincsen, hiszen az égéstér az egy olyan egység, amiben nincsenek semmiféle forgó alkatrész. Ez azt jelenti, hogy a közeg entalpia változás az kizárólag a bevitt hővel egyenlő, de tudjuk, hogy a bevitt hő állandó nyomáson hogy számolódik? Q egyenlő állandó nyomáson az? CP szer delta T, nagyon jó, és a CP, ugye az entalpia, az megint CP szer delta T, ezért van az, hogy a bevitt hő helyére mi CP szer delta T-t fogunk írni, implicit az előző egyenletben, tehát az első főtételből. Természetesen ugyanez érvényes, ahogy a folyamat záródik, a környezet irányában, az 1-es és a 4-es folyamatok állapotok között, állandó nyomáson, itt is természetesen nincsen semmi a záródó, a belépés és a kilépés között, ahogy záródik a körfolyamat. Természetesen itt is nincs technikai munka, tehát a hőleadás az egyenlő lesz az I4-I1-jel, vagyis CP szer delta T-vel, nagyon jól mondta a kollega úr. De ez csak akkor igaz, ugye, hogyha azt feltételezzük, hogy a kinetikai energiakülönbség a két állapot között elhanyagolható, mert a nyitott rendszer az első főtétel az úgy nézik, hogy I2 csillag mínusz I1 csillag egyenlő Q1-2 plusz felvő technikai 1-2, hogyha visszaemlékeznek. De itt a csillagos paraméterek természetesen nem szerepelnek azért, mert feltételezzük, hogy ezek egyenlőek egymással, ezért van felírva az a képlet, amelyet már az előbb beszéltünk. Térjünk vissza az oldalra. Tehát ezért írható föl, hogy a bevitt hő az entalpia különbségekkel egyenlő, illetve, hogyha átzárójelezzük ezt az egyenlete, ezt a számlálót, és látjuk azt, hogy az I4-et negatív előjelként átvisszük ide, I3-I4 egyenlő mínusz I2-I1, akkor nem kapunk mást a számlálóba, mint ez minek a munkájának felel meg. Az első főtételt megint fölírjuk, ugye erre a része az I3-I4 az egyenlő, ugye Q3-4 plusz levé technikai 3-4. Ugye így lenne az alapképet. Na most a 3-as, 4-es folyamat az milyen folyamat? Mit beszéltük meg? Az ideális adiabatikus. Mennyi a hőbevitel? Nulla. Nagyon jó. Tehát nem más, tehát fölírható a munka ezekben az esetekben CP-szer T3-T4 formájában. Tehát ezért van az, hogy amikor fölírjuk, átzeröztük, akkor lényegében a turbina munka mínusz kompresszor munkát írtuk ide föl. Ezt legyen szívesség oda fölírni, hogy ez a VVT, kis VVT, ez pedig a kis VVK, és természetesen az entalpiát, hogyha kibontjuk, kifejezzük, az a CP-szer, hőmérséklet különbség. Utána nem csinálunk mást, csak egyszerűsítünk a bal oldallal. CP-vel úgy lehet egyszerűsíteni, ez megint egy fontos dolog. Itt a CP, a gáznak a fajhője, az természetesen más a kompresszornál és más a turbinában, hiszen a turbinában már az elégett közegről van szó, a kompresszorban pedig a friss levegőről. Ez természetesen a kappa, a specifikus gázállandó, minden más és más a valóságban, de az is egy közelítés, hogy itt egyformának tekintjük az állandó nyomáson vett fajhő értékét, sőt, a hőmérséklet függéstől is eltekintünk, amit már Benedek tanárullal tanultak, hogy az fontos. Ezek majd később a gépészeti tárgyak során kerülnek előtérbe, amikor mindent egybe kell vizsgálni, de itt még nem. Tehát idáig vezettük le az egyenletet, utána kiemelnünk a számállóból és a nevezőből is a T1-et és a T2-t, akkor megkaptuk ezt az egyenletet, amit a másik oldalon folytatunk. Ha átlapoznak a következő oldalra, a következő oldal közepétől lefelé lehet látni azt, hogy föl van írva egy Poisson egyenlet a 2-es, 1-es és a 3-as, 4-es állapotok között. Tehát a T3 per T4 egyenlő a T2 per T1, az egyenlő a P2 per P1 a kappa mínusz 1 per kappadikonon, hiszen állandó nyomásokról van szó a T1 diagramban, és ugyanazon a nyomás különbségén található a kompresszor rész, ugye ez a kompresszor 1-es, 2-es, 3-as, 4-es kompresszor, és a turbina is ugyanazok között a nyomás tartományok között érvényesek. Idáig is adjabadik az állapotváltozás, tehát T2 per T1 egyenlő T3 per T4, egyenlő P2 per P1 a kappa mínusz 1 per kappadikonon, hiszen a P2 itt végig állandó, itt pedig a P1 végig állandó. Ugye állandó nyomások között történik a hőbevitel is, meg a hőleadás is. Ennek eredményeképpen, hogyha a bal oldalt átírom olyan formában, hogy átszorzom a T4-jel átszorzok és a T2-vel átosztok, átrendezhető az egyenlet, T4 per T1 egyenlő T3 per T2, ami azt jelenti, hogy ez a két tag egyenlő egymással, tehát ezt a tagot, ezzel a taggal lehet egyszerűsíteni. Ezzel a taggal egyszerűsítünk, akkor levisszük a számlálót a nevezőbe, erre azért van szükség, hogy a T2 per T1 helyére be tudjuk írni a P2 per P1 a kappa mínusz 1 per kappadikonont, és ez a P2 per P1, ez nem más, mint a PK, a kompresszornak a nyomásviszonya. Ez a PK, a kompresszor nyomásviszonya. És ez a nagyon fontos dolog. Ideális esetben, ami természetesen a valóságos esetnek egy egyszerűsített formája, de meghatározza a valóságos folyamatban kialakult jelenségeket is. Ez azt jelenti, hogy ha itt jó a hatásfok, akkor a valóságban is a veszteségek miatt rosszabb lesz, ugyan, de ott is jobb lesz, hogyha két hasonló folyamatból indulunk ki. Tehát, hogyha az ideális folyamatban kijön valami érték, azon javítok jelentőset, akkor ez a valóságos folyamatban is jelentősen fog javítani. Tehát az ideális folyamat paraméterei, azok nagyon befolyásolják a valóságos folyamatot természetesen. És ez az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mielőtt tovább mennénk, ugye ezt jegyezzük, meg ezt levezettük, hogy mitől függ a termikus hatásfok a körfolyamatoknak. Nyomás viszony, adiabatikus kitevő, ideális esetben csak. Ezek azok, amik döntően behatározzák, és a következő oldalon majd ezt fogjuk megnézni, hogy ennek hatására hogyan alakulnak a mai korszerű repülőgép hajtóművekben a nyomásviszonyok, és elérték ma a 40-45-ös nyomásviszonyt is, ami elég szépnek mondható. De még egy picit térjünk vissza, mert a számpéldákban ez majd elő fog jönni sokszor. Ugye a hasznos munka, az fölírható úgy, hogy QB minusz QL abszolút értékben, ezeket szépen át lehet zárójelezni, mégpedig úgy, hogy a CP-szer T3-T4 az a turbina munka, a CP-szer T2-T1 az pedig a kompresszor hajtásához szükséges munka. Itt mindig úgy kell ezt értelmezni, hogy a tengelyen megjelenő hasznos munka, amit én tudok hasznosítani, az természetesen a turbina munka által generált munkával vagy teljesítménye lesz egyenlő. Ebből azonban le kell vonni a részegységeknek, jelen esetben a kompresszor hajtására fordított energiát, ami ez lesz, és ezen felül, amivel tudom terhelni a kimenő tengelyt, azt tudom hasznosítani. Az lesz a hasznos munka. Tehát hasznos turbina munka az, a termel egy csomó energiát, annak egy része elmegy a kompresszor hajtására, hogy önfenntartó legyen a rendszer, és a többi részét pedig tudom hasznosítani. Tehát ezt így kell műszaki szempontból kezelni. És most térjünk vissza a diagramra, ami a következő oldalon található, mégpedig a bevezetés évének a függvényében a torlóponti nyomásviszony növekedése tengerszinten, nyilván itt repülgép hajtóművek esetében sok minden másról is kell foglalkozni, de lehet látni, hogy nagyon jelentős a növekedés, és manapság a torlóponti nyomásviszony az azt jelenti, hogy nem a statikus paraméterekkel számoljuk a nyomásviszonyt, hanem a lefékezett torlópontival, tehát hozzá kell tenni még a dinamikai lefékeződésbe adó komponenst is, és azt lehet látni, hogy manapság ez nagyon intenzíven növekszik, hiszen a hatásfok, az a lényeg, hogy a hatásfok, a termikus hatásfok, mert bármilyen hatásfok, az mindig a tüzelőfogyasztással van kapcsolatban, és a pénztárcánkkal. Tehát mindenféleképpen jó hatásfokot szeretnék elérni, ahhoz, hogy kisebb legyen a fogyasztása, és ezáltal több profit maradjon a fejlesztőknél, üzemeltetőknél, gyártóknál, stb. Tehát az a cél, hogy minél jobb hatásfokot tudjunk elérni. A gázturbinás sugárhajtóművek esetén repülőgépeknél az összhatásfok, ami sokféle dologból tevődik össze, benne van a termikus hatásfok, a mechanikai hatásfokok, a propulziós hatásfokok, ezeket már később fogják tanulni, de egy repülőgép hajtóműnek a hatásfoka 0,3, 0,35, 0,38 százalék. Tehát az azt jelenti, hogy a bevitt tüzelőanyag energiájából ennyit képes arra hasznosítani, hogy a járművet előrébb juttassuk. Tehát a nagyon-nagyon kevés, a dugattyús motor ennél valamivel jobb, természetesen, hiszen zárt rendszerben történik az égés, sokkal nagyobb energiát tudunk abból kinyerni, mint egy ilyen áramlásanyag gépen, mint ezeken a hajtóműveken. Azonban nyilván a sebesség növelésével a dugattyús motoroknak mindig van egy olyan homlok ellenállása, ami akkor ellenállás jelent, hogy nem képes a teljesítmény növelésével, nem vagyunk képesek ezt kompenzálni, tehát ezért ez egyik oka, hogy nem terjedtek el ugye dugattyús motorok a kereskedelmi repülésben. A második fontos ok pedig nyilván az, hogy a teljesítmény sűrűsége, tehát az a teljesítmény, hogy 1 kg tömegre vonatkoztatunk a hajtóművek esetében, az nagyon-nagyon rossz a dugattyús motorok esetén, és ez az, ami döntően azt hozta, hogy a gázturbinák azok, amelyek kereskedelmi repülésben elterjedtek. Erről majd a hőágosok nagyon részletes diagramokat, hatótávolság tényezőket, hatásfokelemzéseket fognak tanulni, és nagyon szépen be tudjuk bizonyítani, hogy mi az oka annak, hogy ezt és ezt itt és itt használják, de ezt majd csak később. Jó, tehát itt az a fontos, hogy a nyomásviszony növekedésével lehet növelni a termikus hatásfokot. Az nagyon fontos. Itt a másik paraméter pedig a kappa, az adiabatikus kitevő. Ennek a hatása is nagyon jelentős, hogy hogyan alakul a termikus hatások értéke különböző adiabatikus kitevőknél. Természetesen itt olyan nagy beleszólásunk azért nincsen a folyamatban, hiszen minden anyagnak megvan a... Ugye, hogy számítják ki a kappát? Cp/Cv, vagy F/F+2/F. Nagyon jó. Tehát ebben a formában nyilván az F az a szabadsági fokokat tartalmazza, amit szigorúan hozzá van kötve a molekuláris szerkezetéhez az anyagoknak, egy atom, két atom, több atomos, ugye erről már mindenki tanult korábban, de erre nyilván itt nem tudunk annyi befolyással lenni. Jó, és akkor most térnénk itt rá igazából a gázturbinást, tartsuk egybe az órát, ha lehetne kérnem, ugye, mert ZH lesz, és akkor befejezzük 3-4-kor, hogyha ez nem probléma. Jó, aki szeretne kimenni, vagy intézni egy két dolgot, nyugodtan menjen ki, ez nem probléma. Jó, tehát itt látható egy gázturbinás sugárhajtómű. Ideig a sugárhajtómű szót nem használtuk, ezt a táblázatot kivéve. Ugye a sugárhajtóműnek, még egyszer ismételjük át, kompresszor létrehozza sűrített levegőt ezen a tartományon, hiszen itt a közeg után ez egy folytást jelent a hajtóműnek az égés, illetve a hajtóművel a égéstérben lévő apró furatok, illetve a lapátozás, egy folytást jelent az áramlásra nézve, és hogy fújja a levegőt, hajtja a levegőt a kompresszor, nagyobb nyomású rész alakul ki, folyamatos hőbevitel van, a közeg expandál, de nem tud erre elindulni, mert itt a kompresszor szállítja, a nagy nyomás, hol megjelenik, erre viszont a környezeti nyomás van. Itt a P környezeti, nagy sebességgel indul erre a közeg, megforgatja a turbinát, az hajtja a kompresszort, kialakul az önfenntartó rendszer, És a közegnek még akkora sebessége van, hogy nagyon jó ki lehet használni propulziós hajtásra, hasonlóan a jetskihez például, hogy ezt mindenki jobban el tudja képzelni. Kiáramlik a nagysebességű gáz, és ez az impulzus tétel értelmében a tolóerő az F egyenlő M pontszor VV-V, ezt mindjárt veszük, formában hasznos tolóerő tud létrehozni ez a dolog, ez a hajtómű. Tehát így működnek a gázturbinás sugárhajtóművek. Itt egy kis szemléletesebb rajz angolul. Inték az a belépés, a kompresszor. Sajnos Magyarország a hajtóműgyártásról nem nagyon híres, főleg a üzemeltetés karbantartás, amiről a repülőtérén környékén létrejött cégek, azok nagy jártasságot és sok eredményességet értek el. Sajnos minden kezelési könyv, karbantartási útmutató, az mind angolul van. Ezért pár szót itt angolul is betettünk az internetről. Inték az a belépés, air inlet, itt meg a tiszta levegő. A combustion chambers, az az égéstér, égésterek, ez a cold section, ez a hideg rész, ugye itt mi nem történik. Itt van a folyamatos égés, itt van a tüzelőbevitel az égéstérben, utána vannak a turbinák, és ez a forró része, tehát ott már a közegnek a hőmérséklete igen magas. Az égés természetesen itt is sztöhiometrikus formában történik, az azt jelenti, hogy a tökéletes kombinációja a tüzelőanyagnak és a levegőnek, nyilván ez kell a tökéletes égéshez. Azonban annyi hűtőlevegő áramlik a szekunder ágban az égéstérbe, hogy képes lehűteni a 2600-2700 fokos hőmérsékletű levegőt, képes lehűteni 1400-1500-ra, míg ideérünk a turbina lapátokhoz. Itt fontos az, hogy ne olvadjanak el. Tehát a levegő áram az egész itt kívül is áramlik, és ahogy középen fölgyorsul az áramlás, ugye az égés miatt expandál a közeg, fölgyorsul, egy alacsony nyomású zóna alakul ki, és beszívja a hűtőlevegőt az égést, és ezáltal összekeveredik, és picit lejjebb veszi a hőmérsékletét, hogy ne károsítsuk a turbinalapátokat. Az exhaust, az pedig a kilépés. Itt pedig a CFM 56-os, ez egy nagy kétáramúsági fokú, korszerű gázturbinás sugárhajtómű, ami főleg az A320-osokban található hajtómű. Itt majd szintén a szerkezeti kialakítások azok döntően a hatásfok maximalizálásához szükségesek. Ezekről majd a hő- és áramlási gépekből részletesebben fogunk beszélni. Lényegében itt is ezen a részen áramlik a levegő, tehát itt ez a belső áramnak hívják ezt. Itt áramlik a levegő, itt az égéstér, itt pedig a turbina fokozatok. A szekunder áram, ez pedig egy csőlégcsavarnak feleltethető meg, ott pedig csak egy ventilátor fokozat található, és itt áramlik ki a levegő a rendszeren. A nagy kétáramúsági fok az egyébként azért szükséges, hogy nagyobb tömegáramot tudunk a hajtóműn keresztül áramoltatni relatív kisebb sebességgel, mint egyáramú gázturbinás sugárhajtóműk esetén is sokkal propulziós hatások érhető el vele, de ezt majd szintén a gépekből fogjuk tanulni. Csak egy metszeti rajz így néz ki. Nagyon komplikált csapágyazás, stb. Ez mind nagyon összetett dolog. Ezekről majd később. Térjünk vissza a körfolyamathoz, és nézzük meg gázturbinás sugárhajtónak esetében, hogyan alakul a körfolyamat számítása. Ez szintén nagyon fontos, ilyen ZH példa is lehet. Föl tudjuk írni, hogy a turbina által leadott fajlagos munkát, azt föl tudjuk írni, I3-I4 csillag. Legyek szívesek odaírni a négy csillagpont, az itt a négy csillagpont, az itt a turbina fokozatnak felel meg, tehát a 3-tól a 4 csillagig az a turbina fokozat, és a 4 csillag és a 4-es pontok között található a fúvócső, ahol a közeg tovább expandál természetesen, fölgyorsul, és a kiáramló sebesség hozza létre a tolóerőt. Jó, a turbina munka a CP-szer I3-I4 csillag, teljesen hasonló módon, mint ahogy korábban már volt, CP-szer T3-T4 csillag. Itt a csillag nem a torlópont, itt jelenti, azt legyen szívesek odaírni. Itt a csillag az csak egy állapotot jelent. Jó. A kompresszor hajtásához szükséges munka, az természetesen a VK, az egyenlő I2-I1, az egyenlő CP-szer T2-T1, ettől nincsen változás a korábbi okhoz képest. Itt fajlagos mennyiségről van szó, tehát el van osztva a teljesítmény ugye a tömegárammal, ezért van joule per kilogram mértékegységben. A teljesítmény, a P az egyenlő, az ZH-ban mind fontosak lesznek majd. A P az egyenlő M pont szor, VV technikai 1-2 abszolút értékben. Ugye ez volt a alapképlet. A gázturbin a hasznos teljesítményre vagyunk kíváncsiak, akkor mit kell ideírni? VV K-t? VVK? Vagy T? Mit írunk ide, hogyha a gázturbin a hasznos teljesítményről van szó? VV? Tessék? T-K-t, vagyis a VV hasznos. VV hasznosat, nagyon jó. Ezeket azért elnézve, hogy kicsit ilyen szájbarágos vagyok, csak mindig az jön vissza a dolgozatokból, hogy nagyon nem volt érthető, amit beszéltünk. Ezért ez természetesen VV hasznossal lesz egy olyan, a kollega nagyon jól mondta, ami a turbina mínusz kompresszor munka, tehát a VV hasznos, az a turbina munka, és amire a kompresszor hajtásához kell, azt ebből le kell vonni, és a megmaradó, azt lehet hasznosítom, tehát a hasznos teljesítmény az M pont szor, az M pont az pedig, amit keresztül áramlik a hajtóművön, nagyon jó volt. Tehát ez a teljesítmény. Na most a sugárhajtóműveknél az előbb már arról volt szó, hogy a turbina által leadott teljesítmény, azt mi veszi fel egy az egybe, a kompresszor, és a fönnmaradó áramlási szempontból, tehát a termodinamikai szempontból fönnmaradó energia, az lesz képes, entalpia, az lesz képes majd a repülőgépet és a hajtóművet tovább gyorsítani. Tehát sugárhajtóműnél a turbina csak a kompresszort hajtja, tehát a turbina munka az egyenlő a kompresszor munkával, ezt így egy az egyben föl szoktuk szépen írni, és ez van kifejtve a másik oldalon, CP-szer T3-T4 csillag, egyenlő CP-szer T2-T1-jel. Ez az a képlet, amiből meghatározható a T4 csillag, vagyis a turbina utáni hőmérséklet. T4 csillag, a turbina utáni hőmérséklet, vagy a fúvócső előtti hőmérséklet. Ugye 4 csillag 4-es, az a fúvócsőben lejátszódó expanzió, kitágulás. Ugye ahhoz, hogy ismerjünk minden paramétert a 4 csillag pontban, mi meg kell határoznunk a nyomás értékét a 4 csillag pontban. Ehhez egy Poisson egyenletet használunk, ami megteremti a kapcsolatot a 3-as és a 4 csillag pont között. És ez látható a következő képletben. T3 per T4 csillag egyenlő, P3 per P4 csillag a kappa mínusz 1 per kappadikon. Ideális adiabatikus, vagyis izentropikus folyamatról van szó. Nincsen entrópia növekedés, csökkenés, ezért használhatom a Poisson összefüggést. Ebből kiszámítom a nyomást a 4-es pontban, illetve szintén használok egy Poisson egyenletet a 4 csillag és a 4-es pontban, hiszen ez a fúvócsőben zajlódik le, ez az expanzió, és ebből mindent ismerek, hiszen a 4 csillagot már kiszámoltam a fenti egyenletből, a P4 csillagot kiszámoltam már az előző Poisson egyenletből. A P4 az micsoda? Környezeti nyomás, nagyon jó. Tehát a P4 az a környezeti nyomás, azt is ismerem, hiszen a P egyenlő állandón van, tehát a T4-et ebből meg lehet határozni. Ha a T4-et meghatároztam, utána pedig felírható a torlóponti entalpia képlete egy olyan közelítéssel, hogy azt feltételezzük, hogy a sebesség a 4 csillag pontban elhanyagolható a fúvócső végén kialakult sebességhez képest, ez nyilván egy elhanyagolás, hőtamba ez még belefér, de később már nem. Tehát az a hőmérséklet, ami kialakult a 4 csillag pontban a fúvócső előtt, az abból lesz egy hőmérséklet a fúvócső végén, illetve egy sebesség, a V-négyzet, C-négyzet per 2, Benedott tanárom még C-négyzet per 2-ként használták, itt azért írtam vevét, mert a relatív sebességként a hajtóműből kiáramló sebesség, gáz sebességét, azt majd mindig vevével fogjuk később a hőágban jelölni. Ez egy kicsit előre vetítjük a tanulmányainkat. Jó? Tehát azt feltételezzük, hogy a I csillag, a torlóponti entalpia a 4-es pontban, az egyenlő a statikus entalpiával, tehát elhanyagolható a sebesség értéke a torlóponti entalpiában a statikus hőmérséklet okozta, tartalmazta energia mennyiséghez képest. Tehát CP-szer T4 csillag, ez egyenlő a CP-szer T4-jel, tehát a statikus hőmérséklettel, statikus entalpiával, plusz a 4-es keresztmetszetben a fúvócső végén kialakult sebesség négyzet per 2-vel, vagyis az kinetikai energiával. Ebből minden számot, paramétert ismerek, tehát a V4 meghatározható, hogy mekkora a gáznak a kiáramlási sebessége a fúvócső végén. Ha ezt ismerem, itt vannak a feltételek, amelyekről már beszéltem, a tolóerő meghatározható, az F tolóerő az M pont szor VV 4-V, az M pont az a tömegáram, ami keresztül áramlik a hajtóművön, a VV 4 az a gáz kiáramlási sebessége a hajtómű kilépő keresztmetszetében, és a V az pedig a repülési sebesség. A kis V az a repülés az impulzus tételből, ugye ezt levezettem egy Gauss tanárul áramlástamból, remélhetőleg. Tehát ezt biztos, hogy fogják majd, tanulták már, vagy később. Jó. Tehát így néz ki egy gázturbinás sugárhajtóműves körfolyamat részletesen végigszámolva, a megfelelő fizikai megfeleltetésekkel, nagyjából ismerjük már, hogy mi miért való. Menjünk egy kicsit tovább, és itt nem volt még szó róla, de általában a földi üzemeltetésű gázturbinák esetében, főleg gépjármű gázturbináknál, ahol nagyon rossz a hatásfok, ott mindig szükség van hőcserélő alkalmazására, ami nem csinál mást, mint a kipufogó gázok energiatartalmát hőmennyiség formájában van jelen természetesen itt az energiatartalom, azt visszavezetjük a kompresszor után és az égéstér elé, és a hőcserélés formájában, hőcserélő alkalmazásával átadjuk az energiát a közegre, hogy felmelegítsük. Ez azt jelenti, hogy az égéstérben nekem sokkal kevesebb energiát kell bevinnem, hiszen a felmelegedés egy része már megtörtént a hőcserélőben, a forró gázok segítségével, tehát kisebb lesz az a hőmérséklet intervallum, ahol nekem hőbevitellel kell megvalósítanom azt a hőmérséklet növekedést. Érthető? Itt egy kis példa, egy Chrysler gázturbina, hőcserélős gázturbina a 1960-as évek elejéről. Voltak ilyen próbálkozások, azonban sajnos a dugattyús motort ugyanúgy a van kell, és szintén nem tudta kiváltani a hőcserélős gázturbina. Nézzük meg egy kicsit részletesebben akkor ezt a körfolyamatot, mi is zajlódik le. A TS diagramban a hőbevitel az mindig hol történik? Tehát a hőbevitel TS diagramban állandó nyomáson van a folyamatunk, egy P-egyenlő állandó, mondjuk a négy vesszőből a négyes állapotig megyünk, akkor hol ábrázolható bevitt hőnek a nagysága? Tessék, izobár alatti terület, nagyon jó. Tehát az a hőmennyiség, ami ideális körfolyamat esetében, ami keletkezik a folyamat beviteléből vagy elvételéből, attól függően, hogy merre megy a körfolyamat. Mikor van hőbevitel? Ha mit csinál az entrópia? Növekszik, hogy most csökken, akkor meg hőelvitelről van szó. Itt ugye négyesből megyünk a négy vesző felé, tehát hőelvitel van, hőelvonás, és a területe pedig ezzel az alakzattal arányos természetesen. Tehát ez a hőmennyiség, amit keletkezik, azt egy az egybe átvisszük a kompresszor után, ezt a hőmennyiséget, aminek ekkora területe, és ezt a hőmérséklet növekedést tudja megvalósítani, ezt átvisszük ide. Ez azt jelenti, hogy a hőbevitel csak a 3 és a 2 vesző pontok között kell, hogy megvalósuljon. Nem a 2-es és a 3-as között. Ez azt jelenti, ugye, hogy a CP-szer delta T sokkal kisebb lesz az a hőmennyiség, amit most nekem be kell vinnem, hiszen a hőcserélő megoldja a problémát, ő ezt a részt lefedezi, ezt a hőmennyiséget, ami a hőcserélőből jön, ezt felmelegítjük közé, tehát itt nem kell nekem betüzeléssel, tüzelőanyag elégetésével hőt bevinnem, hiszen azt a hőcserélőből már megkaptam, bevittük a hőt. Ezért csak a 3-as és a 2 vesző pontok azok, amin CP-szer delta T formájában hőmennyiség hőt kell bevinnem. Érthető? Tehát ez a lényege a hőcserélős gázturbinának. Illetve nagyon fontos, ezt írják oda három felkiáltója a feladatok megoldása miatt, hogy mivel lesz egyenlő a bevitt hőmennyiség? CP-szer az jó volt. CP-szer egyszer T3 minusz. T2 vesző vagy? T4, ez a lényeg. Tehát ideális esetben a T3 minusz T2 vesző az egyenlő a CP-szer T3 minusz T4-jel, hiszen a technikai munka is, ugye turbinában a technikai munka is CP-szer delta T, meg a P egyenlő állandó miatt is, P egyenlő állandó, amit a hőbevitelnél is CP-szer ugyanaz a delta T van, ez azt jelenti, hogy ha bevitt hő helyére, én nyugodtan írhatok turbina munkát ideális esetben, tehát ez egyenlő lesz a vevé turbinával. A másik oldalon a leadott levegő mennyiségre természetesen ott is igaz ugyanez. Látható természetesen a magából ebből a tartományból, a hőmérséklet tartományból, hogy mekkora lesz az elmondt hőnek a nagysága, az mivel lesz egyenlő? Minek? Igen. CP-szer, nem, az mindig a hőelvét, az mindig CP-szer delta T. Tehát a hőelvonás az a CP-szer T4 vesző mínusz T1. Tehát a hőelvonás az CP-szer T4 vesző mínusz T1. Tehát itt történik a hőelvonás, ezen a P egyenlő állandón, és P egyenlő állandón a hőelvonás a CP-szer T4 vesző mínusz T1, de ez egyenlő CP-szer T2 mínusz T1-el is. Tehát itt az elmondt hőnagysága megegyezik a kompresszorban, kompresszor hajtással szükséges munkával. Érthető? Tehát a QL az egyenlő lesz VVK. A fajlagos elmint hőmennyiség az egyenlő lesz a turbinába, vagy a kompresszor hajtással szükséges fajlagos munkával. Ebből lehet, mind a kettő CP-szer delta T, a CP az állandó, a delta T, mivel a T az állandó, tehát a T egyenlő állandón történik a hőcserélő esetében. Tehát hőcserélő esetében ez állandó, egy állandó hőmérséklet, tehát a T4 vesző az egyenlő a T2-vel, és ebben az esetben is CP-szer T2 minusz T1 lesz, meg a kompresszor hajtásához szükséges munka is T2 minusz T1 szorozva CP-vel lesz egy. Érthető? Tehát ez a nagyon fontos, hogy hőcserélő esetben ez a feladatoknál lesz majd fontos. Teljesen hasonlóan fölírható itt is a termikus hatásfok. De lehet látni, hogy a QL és a QB helyére már azt az összefüggést használtuk fel, amiről szó van. Tehát a QB az egyenlő CP-szer, a CP-vel már egyszerűsítettünk, tehát itt az egyszerűsítve van. A QB az a CP-szer T3 minusz T4, hiszen ugye ezen a részen található. Tehát a QB az a CP-szer T3 minusz T4. Illetve a QL az pedig egyenlő a T2 minusz T1-jel, hiszen ezen a tartományon vonjuk el a hőt a rendszerből. Érthető? És ekkor, hogyha kiemeljük a T1-et a számlálóból, a T3-at a nevezőből, utána beszorozzuk a számlálót és a nevezőt is pi kappa minusz 1 per kappadikonnal, abban az esetben megkapjuk azt a végösszefüggést, amely hőcserélős, gázturbinás hajtóművek esetén termikus hatásfokra érvényes, ideális esetben 1 minusz T1 per T3 szorozva PK a kappa minusz 1 per kappadikonnal. Tehát így néz ki egy hőcserélős esetben a termikus hatásfoka a gázturbinás körfölött. Jó, tehát még egyszer annyi, hogy ezt a hőmennyiséget ugye bevisszük itt a rendszerbe, tehát a valóságban a hőbevitel, amit a tüzelőanyag elégetésével kell elérni, az ezen a tartományon fog kialakulni, de mivel a T egyenlő állandó miatt a kettő vesző meg a négy pontok hőmérséklet az egyenlő, hiszen ez a T-nek a tengelye, T-es diagramban vagyunk, ezért a turbinamunka és a bevitt hőnek az értéke az meg fog egyezni. Tehát a QB az egyenlő a bevitt turbinával. És ugyanez igaz a leadásra, amit a rendszerből eltávolítunk végleg hőmennyiséget, az pedig CP-szer T2 minusz T1 lesz, hiszen a leadott hőmennyiségnek a maximum hőmérséklete az megegyezik a kompresszor kilépő keresztmetszetében lévő hőmérséklete, tehát CP-szer T2 minusz T1-jel. Jó, van a hőcserélős. Nyilván hőcserélőt nem minden esetben tudunk használni, alkalmazni. Nyilván mi a korlátja annak, hogy alkalmazunk hőcserélőt? Nézzük meg a hőmérsékleteket, és előfordulhat olyan állapot, amikor nem tudunk hőcserélőt alkalmazni. Nézzük meg a TS diagramot, és mi a feltétele annak, hogy hőcserélőt tudjunk használni. Mikor áll rendelkezésre nagyobb energiatartalmú közeg a kilépésnél, mint az égéstér előtt? Hogyha milyen feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a hőcserélőt tudjunk egyáltalán alkalmazni. Na, mondja nyugodt, bátran. Az majd később lesz. Igen, de itt az ábrát legyen szívesek nézni. Ugye tudjuk azt, ezt az ábrát legyen szívesek nézni. Ugye tudjuk azt, hogy ezt a hőmennyiséget visszük be a kipufogógázokból az égéstér előtt a rendszerbe, hogy energiát vigyünk be. Na viszont mi történik, ha csökken a T4 értéke, és kisebb lesz, mint a T2? Akkor lesz energiánk? Nem. Tehát akkor nem lesz olyan energia hágyat, amit föl tudunk vinni, tehát akkor már nem érdemes hőcserélőt alkalmazni. Tehát igazából addig tudunk hőcserélőt alkalmazni, amíg a T2 hőmérséklet nem egyenlő a T4-gel. Ez látható a következő oldalon, hogy megnézzük azt, hogy mikor egyenlő a két hatásfok értéke, és ez melyik állapotokban jön létre, és ennek a levezetése látható itt, és valóban kijön számszerűleg is az, amit már az előbb említettünk. Nyilván csak akkor tudunk energiát átvinni a kipufogógázokból az égéstér elé, hogyha ott a hőmérséklet magasabb természetesen sokkal, mint a T2 hőmérséklet. Tehát előfordulhat olyan körfolyamat, ahol alacsonyabb a, például ez, amit ide rajzoltam, itt lehet látni, nagyon jó példa. Itt nyilván alacsonyabb hőmérsékletű, mint ez, tehát nem tudunk hőmennyiséget átvinni a rendszerben. Jó, tehát ez, ami nagyon fontos. A valóságban itt is beleszól egy dolog a dolog szépségébe, mégpedig az, hogy a T2 vesző, az jelen esetben egyenlő a T4-gyel, ugyanis a T4 vesző az egyenlő a T2-vel jelen esetben. De a valóságban nem így van, sohasem tudjuk megvalósítani azt a hőmérsékletet, amelyik a legmagasabb ponttól indul például, ezért a T4 értéke a valóságban az mindig nagyobb, mint a T2, és a T4 vesző értéke is mindig nagyobb, mint a T2 értéke. Tehát folyamatosan a veszteségek miatt, ezt a hőcserélő hatásossági tényezőinek nevezünk, ez majd később lesz a hő- és áramlási gépekből. Tehát nem vagyunk képesek azt a teljes energiatartalmat természetesen átadni a tüzelőtérbe érkező közegnek, ennek csak valamilyen hányadát, úgyhogy ezt majd figyelembe kell mindig venni a valóságos számításokban. De mi hőtanban kizárólag ideális feltételezésekkel élünk. Jó, térjünk vissza a levezetésre. A termikus hatásfok hőcserélővel egyenlő a termikus hatásfok hőcserélő nélkül, ugye 1 minusz 1 per pi k kappa minusz 1 per kappa dikonon egyenlő 1 minusz T1 per T3, abszolút pk szorozva pi k kappa minusz 1 per kappa dikonon. Ebből az egyenletből, ugye ez a hőcserélős, én előbb fordítva mondtam, ez a hőcserélő nélküli, ebből, hogyha levezettük a nyomásviszonyt, akkor ezt elnevezzük egy pk határnyomásviszonynak, ez a 6, ez egy határnyomásviszonyt jelent. És hogyha a Poisson egyenleteket fölírjuk, szintén úgy, ahogy korábban csináltuk, ami már tartalmazza ezt a határnyomás viszonyból kiszámított T3 per T1 szoroz a kappa per 2-ször kappa minusz 1-re emelve. Tehát csak átrendezzük azt az egyenletet, úgyhogy kifejezhessük belőle ezt a pk határnyomás viszont a kappa minusz 1 per kappadikon. Ez egyenlő természetesen ezzel a mennyiséggel átrendezve, de mivel ez Poisson egyenlet bármilyen állandó nyomású pontjai között érvényes, tehát a T2 per T1, illetve a T3 per T4-et szintén ide lehet írni az egyenlőségbe, hiszen a Poisson egyenletből a adiabatikus állapotváltozás egyenletéből, ugye a Poisson egyenletből ez azonnal következik, és ezt a két egyenletet megoldva T3-ra, kifejezve T3-ra, beírva ebbe a két tagnak az egyenlőségébe, kifejezhető, hogy a T2 az valóban egyenlő a T4-gyel, tehát ott a két hatásfok egyenlő, és a bal oldalon lehet látni azt az ábrát, ahol ideális esetben a nyomásviszony függvényében ábrázoljuk a termikus hatásfokokat hőcserélővel és hőcserélő nélkül. Nyilván van egy pont, a T2 egyenlő T4-gyel, és ettől nagyobb nyomásviszonyokra természetesen már nem alkalmazható. De repülőgépeknél 30-as, 40-es, 45-ös nyomásviszony is van, ott már természetesen hőcserélő alkalmazása nem hoz semmit konyhára, úgyhogy nem is nagyon alkalmaznak ilyeneket. Jó, tehát ez a hőcserélős gázturbinás. Ki az, akinek most van kérdés, nem érti, hogy miért egyelő a turbina munka a kompresszorral, vagy valami gond? Jó, hát ezzel befejeztük a Brighton körfolyamatot, és hoztam három példát, ezt gondoltam, hogy még ezt oldjuk meg, mielőtt tovább mennénk a körfolyamatok összehasonlítására. És akkor a kis példatárból három gázturbinás példát most megoldunk, próbáltam minél szélesebb tartományban választani ilyeneket. Ki az, akinek itt van a kis példatára? Ezt legyen szívesség majd minden órára hozni, illetve küldök majd egy Neptun üzenetet jövő hét elején. Föltesszük a függeléknek a beszkennelt változatát az oldalunkra, a Benedett tanár úr is, meg én is majd fölteszem, és le lehet tölteni. Azokat lehet kinyomtatni, hogy ne kelljen beszkenneltük, ne kelljen mindenkinek külön megvenni, meg lefénymásolgatni. Ha ez segítség, akkor szerintem szívesek használni. Ez azért fontos, mert majd vesszük a gőzöket, gőzkörfolyamatokat, és ott mindenféleképpen szükség lesz majd ezekre a táblázatokra, főleg a feladat megoldásoknál. Nedves levegőbénél is szintén Molière-fél diagramban való számításokhoz. Úgyhogy legyen szívesek mindig elhozni ezeket a függelékeket majd, a kis példatárat is, és akkor ezzel tudunk jól haladni. Legyen az első példa. A gázkör folyamatok témájából, gázturbinás körfolyamatok, ez a 17. oldalon a 25-ös példa. A példa az úgy szól, hogy mekkora lesz az egyszerű ideális gázturbina berendezés hasznos teljesítmény és termikus hatásfoka, a paraméterei a következők. A levegő nyomás viszonya a kompresszor előtt P egyenlő 1 bar, T egyenlő 27 fok Celsius. A kompresszor nyomás viszonya 5. A turbin előtti hőmérséklet 750 fok Celsius. A kompresszor által beszívott levegő mennyisége M pont levegő egyenlő M pont gáz egyenlő 50 kg per szekundum, és a CP levegő egyenlő a CP gázzal, és az egyenlő 1 kilojoule per kilogram Kelvin. Hogy az első, ugye minden feladatmegoldás adatok felírásával kezdődik. Tehát először is mi az, ami ismert? A P1 az egyenlő 1 bar, a T1 az egyenlő 25 fok Celsius, 27, bocsánat. A T az egyenlő 27 fok Celsius. A kompresszor nyomás viszonya, a PK az egyenlő 5-ös. A turbin előtti hőmérséklet 750 fok Celsius. Mivel jelöltük a turbin előtti hőmérsékletet? 3, T3, nagyon jó. Tehát a T3, ezért fontos az, hogy TS diagramban már lássuk. Bárki bármilyen jelölésrendszert kitalálhat, nevezheti ABCD-nek, de az a lényeg, hogy a rajzban, a számításokban az mindig stimmeljen egymással, amikor a körfolyamatot számolják. A T3 az 750 fok Celsius. A kompresszor által beszívott levegő mennyisége, M pont levegő, egyenlő M pont gáz, egyenlő 50 kg per szekundum. Megvannak még adva az anyagparaméterek, CP levegő, levegő állandó nyomáson vett fajhője, egyenlő a CP gázzal, az egyenlő 1 kilojoule per kilogram Kelvin. Jó, egy fontos dolgot érdemes megjegyezni, mielőtt tovább mennénk. Miért van külön felírva, hogy M pont levegő egyenlő M pont gáz? Mi lehet az a különbség tömegáram szempontjából, ami megjelenik az égéstérben, illetve utána majd a gáz elégett, a gáz itt ugye elégett tüzelőanyag levegő keveréket jelent. Mi az, ami ugye a tömegáram, az mindig valami dolog bejön a rendszerbe. Az égés során igaz, hogy keletkeznek új anyagok, de azt nem szoktuk a tömegáramot, az nem változik a tömegáram ennek következtében. De mi az, ami bejön a rendszerben, mint új dolog az égéstérben, és figyelembe kellene venni? Tessék? Keresztmetszet változása, a tömegáram az hogy néz ki? Az rószor C-szer A. Tehát a keresztmetszet változása elvileg a tömegáram állandóságra nem lett hatással. De sűrűség se. Rószor C-szer A. Ezek ugye M pont tömegáram, az a rószor C-szer A, de ez végig állandó. De mi az, ami ezt megváltoztatja? A keresztmetszet, meg a sebesség az nem, meg a sűrűség, mert ezek mind együttesen határozzák meg a tömegáramot. A tüzelőanyag, az, ami plusz tömegáramként, időegység alatt bejött kilogram anyagként megjelenik a rendszerben, azt elvileg figyelembe kellene venni, és azt később majd figyelembe is fogjuk venni a hajtómű számításakor. Tehát simán a beszívott levegő, az M pont levegő mellett a tüzelőanyag az, aminek a tömegével számolni kell majd, de itt azt mondjuk, hogy nem veszünk figyelembe, olyan picike, és valóságban is egyébként pár százalék, tehát azt nem fontos figyelembe venni. M pont levegő egyel, M pont gáz egyel 50 kg per szekundum, tehát elhanyagoljuk a tüzelőanyag tömegáramát, ami bejön a rendszerbe, azt elhanyagoljuk, tehát itt a gáznál ez az, amit nem veszünk figyelembe. A CP levegő egyel, CP gáz, ez megint egy elhanyagolás, ugye erről is már volt szó. Hőmérsékletfüggés nem veszünk figyelembe jelen esetben, illetve azt, hogy milyen anyagról van szó, hiszen minden anyagnak más és más a specifikus fajhője, hiszen más és más a mol tömege, ugye. És az R az egyenlő RM per M-mel. Itt számoltuk ki ugye a specifikus gázállandót, és ez a mol tömeg, ez mindig más és más. Jó, menjünk tovább, és akkor az adatok felírása után a nagyon-nagyon fontos dolog a rajzkészítés, az ábra. Ezt mindig legyenek szívesek elkészíteni, ne felejtsék el, TR-diagram főleg az, amiben ezeket a folyamatokat ugye ábrázoljuk. Tehát TS diagramba ábrázoljuk a folyamatot. Ugye innen indulunk, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és így záródik a körfolyamat, tehát TS diagramban. Egészséget. T egyenlő állandóan történik a hővevitel, a Q be. P egyenlő állandóan, ez a P1 egyenlő a P4-jel, és az állandó, ez pedig a P2 egyenlő P3-mal állandó, tehát ez a vonal. P2 egyenlő P3, és ez is állandó természetesen, állandó nyomáson történik a hőbevitel, és a állandó nyomáson történik a hőleadás, Q-le, hogy QL. Így írhatom föl. Tehát így néz ki a folyamat. Nagyjából ez az, amiket ismerünk lóra. Kérdés. A hasznos teljesítmény és termikus hatásfoka. Ugye hogyan határozod meg a hasznos teljesítményt? Elő már volt róla szó. M pont szorozva bevé hasznos abszolút értékben. Tehát így határozzuk meg ugye a hasznos teljesítményét. De mielőtt még tovább mennénk, egy nagyon-nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. A számításokban mindig SI mértékegységét kell használni, tehát a P1-et át kell írni természetesen. Egy bár, az 15-en paszkál. Illetve a hőmérsékletet, a T1 értékét. 300,15 Kelvin. Tehát Kelvinben és Pascalba át kell számítani minden paramétert feladat megoldása előtt. Tessék? Hát számoljunk most azt, hogy a tízes. Jó a 300 is. Elfogadjuk. Jó, de mérnökök vagyunk, azért két tizedes jegy, nyilván nem azt nem szoroz, de azért, illetve a T3-at szintén T3 egyenlő 750 Celsius fok meg 273, az 900. Köszönöm, 1023,15 Kelvin. Úgyhogy így mindent át kell számítani. Kilogram per szekundum az rendben van. Kilozsul per kilogram Kelvint célszerű átszámolni. Habár, hogyha a fajhőnél így maradunk, akkor tudjuk, hogy a minden egyes munka szintén kilozsulba fog kijönni. Természetesen, de javaslom, hogy kezdőként még számoljuk át. Tehát az 1000 1000 joule per kilogram Kelvin formájában írható föl, ugye? Ez a kiindulási adat. Jó, a hasznos munka, azt hogyan lehet kiszámítani, ugye a teljesítmény, a hasznos teljesítmény meghatározásához először a hasznos munkát kell kiszámolni, hiszen a tömegáramok azok adottak, a tömegárammal ugye nem kell foglalkozni. Hasznos munka, ideális gázturbina esetében. Jó? QB minusz QL abszolút értékben, illetve ez ezek mindegyik kaptafára épülnek, tehát a turbina hajtja a kompresszort, és a hasznos munka az ugye ezen felül keletkezik. Tehát, hogy ezeket részletezem, akkor úgyis föl lehet írni, hogy turbina munka minusz kompresszor munka. Nagyon sokféle megoldás létezik a feladatnak, elmondom, de ez egyfajta lehetséges megoldás. Természetesen úgy is lehet, hogy az ember kiszámít minden pontot, szépen körbe megy, hogyha van rá lehetőség. Ugye megvan adva a nyomásviszony, a Poisson összefüggéssel meg tudom határozni a P2 értékét. Ha a P2 megvan, a T3 értékét egy P egyenlő állandó hőbevitellel, ugye azt ki tudom számítani, hogy mekkora hőbevitel, hiszen tudom azt, hogy mennyi a T3-nak az értéke, tudom a T2-t, és akkor a CP, a QB, az a CP-szer T3 minusz T2 lesz, tehát ha meg tudom határozni a bevitt hőmennyiséget, és akkor szépen elvileg körbe tudok számolni, úgy is meg lehet oldani természetesen a példát, sokféle megoldást létezik, most egy félét mutatok be. Turbina munka minusz kompresszor munka, az tovább egyenlő. A turbina munka, ugye ez mindig CP-szer T3 minusz T4, CP-szer T3 minusz T4, a kompresszor hajtásához szükséges munka, az pedig CP-szer T2 minusz T1. Így. Emeljük ki a... vigyük az egyenlőséget. Emeljük ki az első egyenletből a T3-at. Azért írom ezt a formáját, mert ez a megoldásmenet, elég sok számpéldánál ugyanilyen, csak valamikor mást kell kifejezni. De hogyha ezt szépen megtanulják és begyakorolják, akkor hasonló jellegű példákat is meg lehet oldani ezzel. CP-szer T3-szor 1 minusz T4 per T3 minusz CP-szer T1-szer zárójel T2 per T1 Emeljük ki a T1-et, CP-szer T1-szer T2 per T1 minusz 1 egyenlő. Na most, mi az, amit föl lehet fedezni? Ezt ugye át lehet írni, hogy egy per T3 per T4. Ezt csak így írom ki, hogy ne kell még egyszer írnom az egész sort. Az egyenlő CP-szer T3-szor 1 minusz 1 per. A T3 per T4 az mivel egyenlő, ha Poisson egyeneteket szeretnénk figyelembe venni? A P egyenlő állandósága miatt. Ez mivel egyenlő? Nagyon jó. Tehát ugye beírom azt, hogy pi k. A kappa mínusz 1. Kappadikon, zárójel bezárva. Mínusz. CP-szer T1-szer. A T2 per T1 helyére is mit tudok beírni? Hogy P2 per P1 a kappa mínusz 1 per kappadikon, hisz ideális adiabatikus folyamat. ide is beírom a píkát. A kappa mínusz egy per kappa dikóra emelve, mínusz egy. És nézzük meg azt, hogy ezek után mi az, amit tudunk csinálni. Hát ugye a CP-k azok meg vannak adva. Itt természetesen a kappának is meg kell, hogy legyen adva. Ugye a kappának is természetesen ismertnek kell lenni. Ugye CP ismert, T3 ismert, píkák, minden ismert. Tehát ebből szépen meg tudjuk határozni egy egyszerű behelyettesítéssel azt, hogy mi a... Azért javaslom, hogy legyen szívesek minél több példát gyakorolni, mert akkor a számítógép használat, illetve a mértékegységek nagyobb figyelmet fordítanak, és pontosabb lesz a megoldás, hogyha sokat gyakorolnak. Jó, tehát megvan a hasznos munka. A tömegáram szintén megvan, tehát ezek után a hasznos teljesítményt szintén meg lehet határozni. A P hasznos az egyenlő M pontszor VV hasznos. Itt az abszolút értéket el is hagyhatnánk. Hiszen úgy írtuk föl, hogy biztos, hogy hasznos lesz a, biztos, hogy pozitív lesz a hasznos munka. Jó, tehát ez meghatározható. Illetve a termikus hatásfok képletét, termikus hatásfokat az hogyan lehet meghatározni. Nagyon jó. Nagyon, többféle módon lehet ezt is természetesen. Az alap ugye az, hogy a termikus hatásfok az egyenlő a QB minusz QL abszolút értékben per QB. Erre is többféle kifejezést vettünk. De ugye ami a legegyszerűbben használható, azt ide alulra, vagy ide oldalra fölírnám, jobban látszik esetleg, hogy termikus hatásfok az egyenlő 1 minusz 1 per IK a kappa minusz 1 per kappadikon. Hőcserélő nélkül ideális esetben használható. A hőcserélős körfolyamathoz legyen szívesebb nagyon fontos dolgot írni. Lehet, hogy lesz ilyen beugrató kérdés a zárt helyi dolgozatban. Ideális esetben a hőcserélő a hasznos munkát nem változtatja meg. Ugye, ha TS diagramot tekintik a tisztelt kollégák, akkor a hasznos munka az mindig a körfolyamat által közrezárt területet jelenti. Ideális esetben a hőcserélő alkalmazása a hasznos munka értékét nem befolyásolja, ez nagyon fontos. Tehát és kérdés, hogy hogyan változik a hasznos munka, és ha valaki elkezdi kiszámolni, az nyilván nem jó. Ki lehet számolni, de akkor is azt fog kérni, hogy nem. Mert a sarokpontjait a körfolyamatnak nem változtatja a TS diagram. Tehát az nem változik, és látszik, hogy a sarokpontjai segítségével, a nyomásviszony segítségével számítottuk ki a hasznos munkát. Tehát azok a pontok nem marad, a nyomásviszony se fog változni, csak a hő transport lesz egy kicsit más. Jó, volt még valami kérdés? Jó, tehát ez szépen meg lehet most már csinálni. Átváltásokra, és mindig rajzot kell csinálni, hogy lássuk, hogy mi a helyzet. Következő feladat. Lehet, hogy kicsit tovább tartjuk az órát. Jó? De szeretném, hogyha megcsinálnánk mind a három példát még ma, mert különben nem tudunk haladni. A következő az a 18. oldalon a 27-es példa. Ami úgy szól, hogy ideális hőcserélős gázturbina körfolyamat fajlagos hasznos munkája 50 kJ. Termikus hatásfoka 50%. Mekkora ugyanennek a berendezésnek a termikus hatásfoka hőcserélő kiiktatása esetén, ha a kompresszor előtti hőmérséklet 27 fok, megvan adva a specifikus gázállandó 287 J per kg kell, mint a kappa 1,4. Most már gyorsabban fogunk menni. Az alapokat itt nagyjából megbeszéltük, most már csak a képleteket írom föl. Ábrát rajzolok ide azért még, mert ez hőcserélős. Jó? Tehát ez a 18. oldalon a 27-es példa. A hasznos munka megvan adva. 50 kJ per kilogram, ugye ezt át kell váltani, természetesen itt minden ugyanaz igaz, mint az előző esetben. A termikus hatásfoka az 50%. Ugye ezt hogy fogjuk figyelembe venni, mint konkrét értéket? 0,5. Természetesen. Mekkora lesz ugyanek a berendezésnek a termikus hatásfoka hőcserélő kiiktatás esetén, Ha megvan adva a kompresszor előtti hőmérséklet, a T egyenlő 27. T1R kappa, ezek meg vannak adva. Hőcserélős gázturbinás körfolyamatról van szó. Ez azt jelenti, hogyha a TS diagramba ábrázoljuk a körfolyamatot, ez azt jelenti, hogy ez a hőmennyiség, ami az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es állapotok között kialakul, ugye ezt a hőmennyiséget én innen fogom megkapni. Ugye ezt, amit itt leadnék, ezt ugye itt meg fogjuk kapni ezen a keresztül a rendszer, tehát itt nem kell bevinnem a hőt. A hőbevitel, az csak ezen a szakaszon fog realizálódni, itt lesz a QB. És természetesen a QL, az pedig csak ezen a szakaszon, QL-e, az pedig csak ezen a szakaszon fog megvalósulni, tehát így néz ki egy hőcserélős esetű. És írjuk fel, ugye megvannak adva az adatok. Mi a kérdés? Ez hőcserélős esetben a termikus hatásfok, itt a termikus H, hőcserélős esetben a hatásfok. Ugye? Itt a termikus hőcserélő nélkül, hogy lehet-e kiszámítani a hatásfokot? 1 minusz 1 per pk a kappa minusz 1 per kappadikon. De ehhez mi nem ismerem a nyomásviszonyt, tehát a nyomásviszony az elsődleges cél, hogy meg kell határozni. Tehát a nyomásviszony az, amit elsőként meg kell határozni. Tehát ez legyen a kiindulási adatokból, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt meghatározni. Hőcserélős esetben, tehát az a hőcserélős esetben, ugye ez így szól a feladat, a termikus hatásfok az egyenlő a vevé hasznossal per a QB-vel. Ugye ebből meg tudom határozni, mivel a vevé hasznos ismert a termikus hatásfok hőcserélővel, ez is ismert, ezért ebből meg tudom határozni a QB értékét. A bevitt hőmennyiséget tudom. Ugye, ez az egyik dolog. A következő rész az az, hogy a vevé hasznos az egyenlő a vevé turbina mínusz vevé kompresszorral. Azonban a turbina munka az mivel lesz egyenlő? Tessék! Hangosan. Jó. A turbina munka CP-szer T3-T4 az mivel lesz egyenlő? Ez a T egyenlő állandó vonal. Hőcserélünk van. QB-vel, nagyon jó. Tehát a CP-szer delta T, ez a T egyenlő állandón történik, itt CP-szer delta T van, de azért van CP-szer delta T, mert állandó nyomáson történik. Itt meg azért van CP-szer delta T, mert nincsen hőbevitel, és az entalpia különbsége lesz egyenlő a turbina munka. Tehát CP-szer delta T lesz mind a kettő, ezért ez egyenlő nagyon jó a bevitt hővel, a QB-vel, és ha ezt ismerem, a hasznos munkát megint ismerem, mert megvan adva, akkor ebből a kompresszor munkát, a kompresszor hajtásához szükséges munkát ki tudom számolni. Egy egyszerű átrendezéssel. Ha a kompresszor hajtásához szükséges munka megvan, akkor azt föl tudom írni, hogy a kompresszor munkája, azt meg hogy lehet kifejteni részletesen? CP-szer. T2-T1, zárójelben természetesen. Ugye, és nem ismerem a T2 értékét, a CP-t azt ismerem, hisz hogy honnan ismerném a CP-t, hát onnan. Ezeket is szépen meg kell majd tanulni. Ugye a CP az egyenlő kappa per kappa mínusz 1 szorozva R-rel. Én már így írom föl, de önöknek még úgy kell, ugye, hogy a CP per CV az a kappa, és a CP minusz CV az az R, Robert Mayer egyenlet alapján, és szépen két egyenlet, két ismeretlen, ugye, vagy meg lehet tanulni ezt a képletet is természetesen. Kiemeljük a T1-et a képletből, CP-szer T1-szer T2 per T1 minusz 1, és ez tovább egyenlő CP szer T egyszer PK a kappa mínusz 1 per kappadikon mínusz 1, és ez egyenlő a vevé kompresszorral. Kompresszor hajtásához szükséges munkával. Ebből az egyenletből mit számolunk ki? Mi az, amit nem ismerünk? A PK-t pontosan, minden mást ismerjünk, a kompresszor nyomásviszonyát nem ismerjük. Tehát itt az a cél, hogy meghatározunk ebből a PK-t, a kompresszor nyomásviszonyát. Legyen szíves gyakorolni, mert nagyon sok hiányosság van a középiskolában, nem tudnak a kollégák egyetlet rendezni, a kitevő van benne. Jó? Úgyhogy ezt legyen szívesek nagyon komolyan venni. Nagyon sok feladat van, nem tudják kifejezni ebből az egyenletből a PK-t. Jó? Ez nem vicc, nagyon, nagyon sok ilyen probléma van sajnos. Úgyhogy ezt legyen szíves gyakorolni. Ha megvan a PK, utána be tudom ide írni, és meg tudjuk határozni azt, hogy hőcserélő nélkül mekkora termikus hatások, és össze lehet hasonlítani a hőcserélős folyamatéval. Nagyon elment az idő, ugye, és lassan kezdődne az IH. Úgyhogy az utolsó példával akkor átcsúszunk jövő hétre, ami szintén egy elég érdekes példa, gyakran szerepelt a dolgozatok között, úgyhogy most már annyira próbálunk olyan dolgozatok példákat adni az EH-n, amiket itt megoldunk, úgyhogy olyan nagy gond nem lehet, hogyha valaki érti, tudja megtanulni az alapképet, itt egy-két képletet kell csak megtanulni. Az tudja alkalmazni ezeket a dolgokat különböző esetekre. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten akkor találkozunk.